Térjük vissza a párizsi időszakra. Mennyiben vett részt Calvin a reformációval kapcsolatos titkos összejöveteleken, szervezkedéseken, szóval mennyiben vette ki a részét a párizsi eseményekből?
Igen, tehát ezt elmondhatjuk, hogy a reformáció hívei ilyen bibliakörszerű összejöveteleket tartottak, és ezen Calvin intenzíven részt vett. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy itt indul egy új irány tulajdonképpen az egyházon belül, és azok, akik ezt a tanítást elfogadják és a Szentírást olvassák, azoknak a dolog természete szerint szükség volt arra, hogy az ő elképzeléseiket, gondolataikat egyeztessék, megbeszéljék, és ilyen alkalmak voltak Párizsban, és ez tudott dolog volt, és akkor Calvin és mindazok, akik a Szentírás tanulmányozása alapján jutottak el a reformáció tanításának a felismerése, azok ott együtt voltak. Nos, ezt egy folyamatos eseménynek kell tekinteni, mert nem mindenki és nem egyszerre jutott el a Szentírás alapján a református tanításokra. Ezért aztán menet közben bekapcsolódtak, megtudták, és akkor ez így szépen bontakozott ki, és ennek a közösségnek tulajdonképpen a tagja volt Calvin. Na most, amikor Kopp Miklós is, meg Calvin is elmenekült, akkor ezt a közösséget, amennyire csak tudták, lefülelték, hogy így mondjam, és akkor elfogták őket, és például a házigazda is, aki a Pelikának a tulajdonosa volt, azt is kivégezték, mert akiket rábizonyították, hogy a reformáció hívei, azokat kivégezték. Nos, ez aztán gyűrűzött, úgyhogy amikor már ő elmenekült, akkor még ezek az események zajlottak, és itt már tulajdonképpen a Calvin munkásságához térünk, hogy ő kötelességének érezte, hogy megírja, hogy tulajdonképpen azok a keresztény emberek, akik a reformáció tanítását a Szentírás alapján elfogadták, azok nem eretnekek, azok az igazi keresztények. Most ezt ő fontosnak tartotta, hogy ezt összefoglalja. Na most itten két fontos irat van, mert egy nyílt levelet írt a francia királynak címezve, amelyikben szépen bebizonyítja, hogy a reformáció tanítása az bibliai tanítás, az az egyház atyáknak a tanításával egybevágó tanítás. Tehát rosszul teszi a király, hogy megengedi ezeknek a kivégzését. Most ez a levél tulajdonképpen gyűrűzött. Ezt sokan elolvasták, például Luther is elolvasta, és nagyra tartotta, és azt mondta, hogy ez az igazi tanítás, ez tulajdonképpen az ő tanításának a hatása, érezte benne, és nagyra értékelte. Akkor még nem találkoztak, de ezáltal, a levél által tulajdonképpen szellemileg és lelkileg kapcsolatba kerültek. Most a másik dolog pedig az, hogy amikor ő Bázelbe, vagy Svájcba letelepedett, akkor elhatározta, hogy e levelen túl egy teljes könyvbe összefoglalja a keresztény tanítást. És ez a műve 1536-ban megjelent, ennek a címe az Institúció. Na most, hát itten majd megemlíthetjük, hogy ez 1536-ban először jelent meg, de aztán ez bővítve, később is megjelent, aztán majd említjük, hogy ez hogy került el Magyarországra, kifordították le, és így tovább.
Tehát Svájcba menekült Calvin, és gyakorlatilag akkor már nekifogott az Institúciónak, vagy ezt már korábban elkezdte írni, tehát a Keresztény Vallás Rendszere című gyakorlatilag világhírű művét menekülés közben kezdte elírni, vagy már Svájcban?
Tehát a reformáció tanítását, azt tulajdonképpen fokozatosan ismerte meg. Na most a Szentírás kutatása által mélyedt el ebben. Na most amikor szükségét érezte annak, hogy mivel félreértések vannak, és úgy tüntetik fel, hogy ez hamis tanítás, akkor határozta el, hogy azt, amit már ő addig megismert a Szentírásból, azt kiegészítve, összefoglalva, szépen egy kötetbe megjelentesse. Hát ez ugye 2 év alatt zajlott le, amíg ő ott csendességben dolgozott, a levél pedig már közben megjelent, és amikor az institúció megjelent, akkor az említett levelet ennek a kötetnek a bevezetéseképpen közölte. Ami azt megelőzőleg már sokakhoz eljutott, mint nyílt levél. Na most közben az történt, hogy amikor megjelent az institúció, akkor ez egy csapásra ismertétette a nevét. De nem csak Bázelbe, hanem mindenhol, ahova eljutott az institúció.
És most egy 26-27 éves fiatalemberről beszélünk.
Ről van szó, úgy van, úgy van. Tehát egyszerre, hogy így mondjam, a szellemi életbe belépett ezzel a művével. Na most itten a svájci munkásságára vonatkozólag egy nagyon fontos mozzanat következik, nevezetesen az, hogy Genfen utazott keresztül, és egy éjszak ott maradt. És a genfi lelkipásztor, Pfarrer Vilmos, megtudta, hogy az institúció írója itt van Genfben. Felkereste. És mondta, hogy nagy szükség volna az ő segítségére az igehirdetésben, a gyülekezetépítésben, a lelki gondozásban. De Calvin nem erre készült, hanem ő csendességben munkálkodó, író embernek készült. Tehát ő elhárította magától a kérést, hogy ő ott maradjon, és gyülekezeti munkát végezzen. Hát ebből vita keletkezett, Pfarrer ragaszkodott ahhoz, hogy segítsen. Tudnélik, ugye a reformáció tanítása, az ugye azt eredményezte, hogy nem lett kötelező a misén való részvétel, hanem szabadabb életet, de ez szabadosság felé vezetett, és akkor azt viszont a reformáció tanítása tudta, hogy ez nem szabadosságot jelent, hanem fegyelmezett keresztény életet jelent, biblikus életet jelent, aki a munkáját az Isten félelemben végzi. Na most ezek a szabadosok, ezek ugye nem jó néven vették, amikor Pfarrer próbálta őket meggyőzni arról, hogy nem a szabadosság a keresztény élet út, hanem a biblikus élet. Ezért ment Calvinhoz, hogy segítsen neki ebben, hogy maradjon itt Genfbe, és akkor, hogy ezekkel szembe segítséget nyújtson neki. Na most, miután Calvin fokozatosan és folyamatosan elhárította magától Pfarrernek a hívását, energikus ember volt Pfarrer, és akkor az egyik alkalommal azt mondta neki a beszélgetés során, hogy legyen Isten ítélete a te munkásságodon, hogyha most nem jössz segíteni nekem. És akkor megdöbbent Calvin erre a kemény beszédre, átoknak ható szóra, és akkor azt mondta, hogy legyen meg az Isten akarata. És utána ez lett az ő teológiájának az alaptétele. Legyen meg az Isten akarata. És ott maradt, és akkor segít, és elindul a munka Genfbe, de a szabadosok azok nem nyugodtak meg, úgyhogy odáig vezetett a dolog, hogy bizony Calvinnak menekülni kellett Genfből. Úgyhogy 1538-ban Strasbourgba került, és ott a francia menekült gyülekezetnek a lelkipásztora lett. De a genfiek rájöttek nem sok idő múlva, hogy Calvinnak a tanítására az ő komoly biblikusságára, fegyelmezett életére szükség van, és 1541-ben visszatért Genbe, és onnantól kezdve 1564-ig, vagyis hát a haláláig Genben élt, és ott munkálkodott. Hát a munkásságáról külön lehetne beszélni a genfi időről, és már a visszatérés utáni évekről, de itt kiemelhetjük azt, hogy a biblia kiadások történnek, lefordítják különböző nyelvre, ott egy bibliafordítás elkészül, az úgynevezett genfi biblia, azt lefordítják angolra, és például annak a bevezetését Calvin írja, akkor ottan a bibliafordítás és az egyházi tanítás, a Teológia Akadémia megszervezése kapcsán egy kis tudós társaság jön létre, és hát itten majd meg fogjuk említeni, hogy ezek között van egy Vatabusz nevezetű biblia kiadó, aki tulajdonképpen majd az ő tanítása révén kapcsolódik a magyar biblia kiadáshoz és a magyar hatásokhoz, éppen az ő személyén keresztül, és a Béza személyén keresztül. Akkor kiemelhetjük azt, hogy a kátét elkészíti, az úgynevezett genfi kátét, és ezt a gyülekezet tagjai rendelkezésére bocsátják, és akkor azt elolvassák, magukévá teszik, és ünnepélyesen fogadalmat tesznek, hogy ők ezt a kátét elfogadják, énekeskönyv jelenik meg, istentiszteleti rend jelenik meg, a Teológiai Akadémia megalakul, és akkor ott ugye Calvin tanít, gyülekezeti lelkipásztor, Teológiai Akadémia, és akkor egész Európából jönnek oda diákok, akik tanulnak, és aztán ezek majd szépen, amikor az ottani teológiát elvégzik, mennek haza a saját országukba, és így jut el tulajdonképpen a Calvin tanítása Európa különböző országaiba, és így jut el Magyarországra is a genfi biblia által, és azok által, akik az ő tanítását elfogadják és megismerik. Hát ebben lehet összefoglalni az ő munkásságát, az ő szerénységére, biblikus gondolkozására. Jellemző az, hogy a legegyszerűbb temetést gondolta el az ő halála esetére, és ezt így is tették. Ma sem tudjuk, hogy hol pihen, mert még a fejfát is ugye megtiltotta, úgyhogy de hát ez az ő puritánságát és biblikus mélységét mutatja.